mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm az újszegedi gyülekezetet, az Úristen áldása legyen mindnyájunkon. Énekkel kezdjük a mi Isten tiszteletünket, a 153. dicséretet énekeljük fennállva, a 153. dicséretet, ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Isten megismerhet. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat énekmondással, énekeljük a 164. dicséretet. A 164. dicséretnek mindhárom versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Thank you.
szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem, onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amint írva van Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele 6. fejezetének első és következő verseiben. Tehát a Galácia beliekhez írott levél 6. fejezetének az első versétől kezdődően így szól hozzánk Istennek szent igéje. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valaki, holott senki, önmagát csalja meg. Minden ember pedig az ő cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Mert ki a maga terhét hordozza. Aki pedig az ígére tanítatik, közölje minden javát tanítójával. Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán, az ő szent lelke cselekedje, hogy teremjen a szívünkben sok gyümölcsöt az ő igéje. Jöjjetek testvéreim, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, mint hatalmas urunkat. Amikor megjelenünk előtted, és látjuk a te hatalmadat, látjuk a te tisztaságodat és szentségedet, ugyanakkor meglátjuk a magunk nyomorúságát is. Amikor az erődet szemléljük, azt a hatalmas mennyei erőt, akkor bűnbánattal látjuk meg a magunk erőtlenségét. Urunk, érezzük a mi erőtlenségünket, amikor az útadon kellene járnunk, amikor a bűn ellen kellene harcolnunk, amikor a kísértéseket kellene legyőznünk, de sokszor érezzük magunkat erőteleneknek. Mert, Urunk, te mutatod a keskeny útat, és nem járunk rajta sokszor. Kijelented a te igazságodat, és de sokszor nem követjük. Urunk Istenünk, te az életet kínálod nekünk, és mi sokszor inkább a halált választjuk, mert a bűn útja a halálba vezet. Urunk Istenünk, nagyon sokszor elfáradunk, és nem te nálad keressük a megpihenést. Elcsükkedünk, és nem te nálad keressük a vigasztalást. Most mégis azt kérjük, hogy fogadj vissza bennünket, mint tékozló gyermekeidet. Urunk Istenünk, ha különbözőek vagyunk is, más-más érdekek mozgatnak bennünket, mégis te előtted testvérek vagyunk, egyek vagyunk, hiszen a te szent fiad Jézus Krisztus Urunk kereszthalála és feltámadása, mennybe menetele, testvéri közösséggel kovácsolt bennünket. Ó, Urunk, kérünk hát most ezen a délelőttön, egyenként is, együttesen is, nyisd meg a mi szívünket a te szent ígéd előtt, hogy magvetésed ne az út félre essen, hanem a mi szívünk jó föld legyen, hogy teremje meg a 30, 60 vagy 100 annyit a te dicsőségedre és mindenek javára. Kérünk téged, áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg mindnyájunkat, a gyülekezetet, ingyen való kegyelmedből Jézus Urunkét kérünk. Amen. Testvéreim, a 165. dicséret 6. versével magasztaljuk a mi Urunkat, így készüljünk az ige hirdetés hallgatására. Tehát a 165. dicséret 6. versét énekeljük, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent ígének az alapján, amelyik megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a Galácia beli gyülekezethez írott levele 6. fejezetéből. Hallgassuk meg a 7., 8. és 9. verset. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Istennek szent ígéje. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Amen. Szeretett testvéreim, a holnapi ünnepre, ha ébred az ország, akkor ünnepli nem csak első királyunkat, István királyt, de ünnepli az új kenyeret is. Mi azonban, testvéreim, nem a kenyeret ünnepeljük, hanem az új kenyérért hálát adunk, ünnepelünk ugyan, de Istent ünnepeljük, az Isten gondoskodását, és ünnepeljük Jézus Krisztust, a mennyei kenyeret. Így ilyenkor az új kenyér idején szóba kerül nem csak az aratás, hanem szóba kerül a vetés is, meg a köztelévő idő, a kettő közti idő, meg az időjárás. Elemezzük, milyen volt az időjárás, hogy termett a gabona, és felemlegetjük, hogy hála Istennek ebben az esztendőben jó. Jó a búza termés, jobb is lehetne, de ezért is hálát kell adnunk. Azt mondják a hozzáértők, hogy nem csak az országnak lesz meg a kenyere, hanem még tudunk értékesíteni is belőle, talán külföldre. Meg sajnálkozunk azon, hogy a kukorica termés most hát nagy részben szinte elpusztult. Fájó szívvel láttam én is a vonatablakából, hogy hogyan néznek ki a kukoricatáblák. Testvéreim, azonban ezek most földi dolgok. A vetés és aratás viszonylatát lelkiekben próbáljuk most megnézni, hiszen az ige erre int bennünket. Tehát beszéljünk a lelki vetésről és a lelki aratásról. Valamelyik televízióban az egyik népszerű műsorvezető azt szokta mondani, hogy minden mindennel összefügg. Teljes mértékben egyetértek vele, és ez különösképpen vonatkozik és érvényes a mi földi és a mennyei kapcsolatunkra. Mert állandó a kapcsolat a földi élet és a mennyei élet a túlvilág között. Egy ismert politológusnak szintén hivatkoznék a megjegyzésére, azt hiszem közismert, azt szoktam mondani, hogy mi egy következmény nélküli ország vagyunk. Na, ezzel viszont nem értek egyet. Mert testvéreim, lehetséges, hogy itt nem látjuk a következményeit azoknak a dolgoknak, amik történnek, de örökké való következményei lesznek. Tehát nagyon fontos a mi földi életünk, azért fontos, mert örökké való következményei vannak. Mind annak, amit testvéreim mit mondunk, meg amit teszünk. Hiába gondoljuk következmény nélkülieknek, lesz nagyon komoly következménye. Igen, minden átnyúlik innen a földi életből az örökké valóságba. Testvéreim, ezért fontos megjegyeznünk az ígét, ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit az ember vet, azt aratja is. Istent ugyanis mélyen érintik azok a magatartások, amiket mi emberek itt átélünk ezen a földön. Isten nem egy közönyös Isten. Isten nagyon érzékeny Isten, érzékenyen reagál mind arra, ami történik ezen a földön. Testvéreim, Mózes könyvéből hadd idézzem azt, amikor azt látjuk, hogy Isten nem közömbös az ember iránt. Mózes első könyve 6. fejezetének 5. és 6. versében ezt olvassuk. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, megbánta az Isten, hogy embert teremtett. Hallod, testvérem? Isten érzékeny Isten. Bánkódik azon, hogy mi elkövetjük a rosszat, hogy rosszat vetünk. Igen, ő mindenről tud. Mindent számon tart, minden szavunkat és minden cselekedetünket. És mi mégis sokszor vétkezünk. Olyan könnyelműen tudjuk elkövetni a bűnt, minthogyha nem is lenne Isten az égben. Ne tévejegyetek, Isten nem csúfoltatik meg. Az első üzenet ennek az igének egy olyan általános igazság, azért mondom, hogy általános, mert azért van kivétel is. Általános igazság, hogy amit vetünk, azt aratjuk. Egész életünk szüntelen vetés és szüntelen aratás. És éppen ezért az a kérdés, hogy mit vetünk? Jó magot vetünk-e, vagy pedig rosszat? Balgat lenne az a szántóvető, hogy földműves ember, aki konkolyt vetne, és azt várná, hogy búza nőjön a szántóföldjén. Hiába imádkozna estétől reggelig, reggeltől estig, a konkolyból búza legalábbis itt biológiailag soha nem lesz. Testvéreim, felmerül a kérdés, hogy mit vetünk. Mit vet egy lelkipásztor, mit vet egy országvezető, mit vet egy városvezető, és az a magvetés egyszer ki fog kelni és termi a maga jó vagy rossz gyümölcsét. Testvéreim, valamelyik nap beszélgettünk egy társaságban, és azt mondja az illető lelkipásztor volt különben, aki azt mondja, hogy 50 év alatt rettenetes rossz magvak hullottak az emberek szívébe. Nem akarom taglalni, mindnyájan tudjuk, mindnyájan átéltünk, és ne csodálkozzunk, hogyha a lelki termés sokszor nagyon rossz. Ne csodálkozzunk azon, hogyha a helyzetünk félelmetessé válik olykor-olykor. Szeretteim, vigyáznunk kell arra tehát, hogy hogyan viselkedünk a másik emberrel szemben, egy közösséggel szemben. Mit vetünk, mert a konkoly nem csak vadbúza, hanem azt mondják, hogy mérgez is. Na most azok a rossz tanok, amiket az elmúlt évtizedekből beleültettek gyermekek szívébe, felnőttek szívébe, jaj, de megmérgezték a mi nemzetünket. De jó, hogy vannak hívő testvérek, akik tudnak imádkozni azokért, akikben rossz hatást váltott ki a rossz vetés, hogy legyenek megtérések, legyenek újjászületések. Igen, szavainkkal, tetteinkkel vagy jó gyümölcsöket lehet várni, vagy pedig megmérgezzük az emberi lelkeket. Szeretteim, akik viszont elvetették a mérgező magvakat, azok majd felelni fognak ott, az aratáskor, a mennyei aratáskor az ő rossz vetésükért. Testvéreim, tehát kiderül, hogy a vetésünk gyümölcsözése nem csak ránk nézve fontos, hanem másokra nézve is. Továbbá jelen életünk meghatározza a másik embernek az életét is, a családtagunkét, a szomszédunkét, ismerősünkét, barátunkét. Meg a különböző korok magvetése meghatározza a másikkor, az utána jövőkor gyümölcsözését. A gyermekkor ugyanis hatással van az ifjúkorra, és az ifjúkor hatással van az időskorra. Nem egyszer öregkorunkban aratjuk le azt, amit ifjúkorunkban vetettünk. Egy kedves, áldott emlékezetű lelkipásztor barátom mondta, szóról-szóra idézem, azért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, mert olyanok voltunk, amilyenek voltunk. Testvéreim, a másik üzenet ennek az igének, hogy mi is aratjuk az előző korszaknak a magvetését. Hát, hogyha világi vonalon nézzük ezt a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy azon az úton járunk, amit elődeink építettek, vagy azokban a lakásokban lakunk, amelyeket elődeink emeltek. De testvéreim, egy érdekes dolog. Egy méhész írja le, hogy egy kiló mézhez nagyon sok méhnek, azt írja, hogy 100 000 méhnek kell kirepülni, és azt írja, hogy 150 millió virágra kell ennek a 100 000 méhnek repülni ahhoz, hogy egy kiló méz összegyűjjön. Na most, amikor a gyereknek megkeni az anyuka a mézes kenyeret, olyan gondol-e rá, hogy ezeknek a méheknek mennyi munkája kellett ahhoz, hogy mi learadhassuk ennek a gyümölcsét. Testvéreim, lelki értelembe vegyük most mindezt. Tehát a múlt vetését aratjuk. Itt van a Bibliánk. Kezünkbe vesszük minden nap. Gondolunk-e arra, hogy több ezer éves magvetésnek az eredménye ez? Különböző emberekkel, különböző korszakokban íratta Isten ezeket az ige verseket, és mi ebből élünk ma is. Ma is aratjuk Ábrahám hitének, engedelmességének a gyümölcsét. Nemrég a bibliolvasó kalauz szerint a zsidókhoz írt levelet olvastuk, és most nemrégen került sorra a hit embereinek az élete bemutatása. Hit által volt Ábrahám ős atya, azaz Ábrahámnak a hite és engedelmessége, ez az áldott magvetés ma is alkalmas arra, hogy arathassuk. Szeretteim, 13 olyan levelet találunk az Új Szövetségben, ami Pál apostol magvetése. 13 tanítást, áldott magvetést hagyott ránk ez az apostol. Igen, Jézus mondja, más a vető, és más az arató. János 4:37. És akkor azt is meg kell látnunk, szeretteim, hogy amit mi most itt aratunk, az különböző koroknak a magvetéséből is származik. Itt úgy tudom, hogy lelkipásztorok voltak, áldott emlékezetű Teleki Sándor, Pető József, Tóth Zoltán, az ő magvetésük bizonyos mértékben ma is ott van az emberi szívekben, azok, akik hallgatták az ő igehirdetésüket, és lehet aratni. És áldott magvetést végez a mostani lelkipásztor, az én sípos hetes szolgatársam, kedves barátom. Van olyan lelkipásztor, aki nem maradhatja le munkájának a gyümölcsét. Az egyik lelkipásztor, testvérem, fájdalmasan említette, te 30 évig szolgáltam a gyülekezetben, semmi eredményét nem látom. Ez a gyülekezet Istennek lehet hálás. A lelkipásztor testvérünk is, és a gyülekezet is látja az itt folyó áldott magvetéseknek a csodálatos aratását. Hát ez a templom. Hát nem csodálatos eredménye az itteni magvetésnek. Hát ez egy gazdag aratás a gyülekezetnek. Az Úristennek legyen hála, hogy ilyen is van, és áldott legyen az Isten hűséges lelkipásztorodakért, aki így hinti a magot ebben a gyülekezetben, és áldottak legyenek azok is, akik voltak. akik hirdették éveken vagy évtizedeken át itt az Isten igéjét. Szeretett testvéreim, vannak azonban kivételek. Azt mondják, hogy kivétel erősíti a szabályt. Igaz, hogy amit az ember vet, azt aratja is, de azt tapasztaljuk, hogy az élet nem egyszer megcsúfolja a dolgokat, hiszen van, aki jót vetett, és gonosz dolgot arat. Ezt azért merem mondani, mert valamelyik nap kaptam egy felvidéki házaspár ismerőseimtől levelet, és panaszkodnak a lányukra, az unokákra, a dédunokákra. Én tudom, hogy ez a házaspár hitben nevelte a lányát. Igyekeztek hitben vezetni az unokáikat, a dédunokáikat, és akkor írja ez a házaspár szomorúan, hogy a lányuk közel van az elzülléshez. Az unokák csavarognak. Nem fogadnak szót a dédunokák. Pedig mindent megtettek, jó magot vetettek. És ime egy ilyen kivétel. Azonban, testvéreim, ez csak kivétel. Általában igaz. Az igének a megállapítása, amit az ember vet, azt aratja is. Ha nehéz gazdasági, erkölcsi helyzetben vagyunk, említettem, hogy minek az eredménye, akár országunkban, akár Európában, akár a nagyvilágban is. Most ugorjunk egy nagyot, testvéreim, és nézzük meg Jézus Krisztusunk életében a vetés és aratás viszonylatában. Menjünk el a Golgotára, és nézzük meg most azt a három keresztet, amelyik ott áll a Golgotán. Középen a mi Urunk, és két felől, bal keze felől és jobb keze felől egy-egy lator függ a kereszten. Azt mondja az egyik lator Jézusnak, szidalmazván őt, Lukács evangéliumában olvashatjátok őt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztől, és szabadíts meg minket is. Azt mondja a jobb keze felől függő lator a társának, te az Istent sem féledi? Hát nem látod, hogy mi ugyanazon ítélet alatt vagyunk? Mit mond ez a lator? Azt mondja, hogy most azt aratjuk, amit vetettünk. És akkor tovább azt mondja, hogy ez, aki a középső kereszten van, ő semmi rosszat nem tett. Tehát jó magot vetett, és mégis ez az aratás. Ilyen kegyetlen, rossz aratása van az ő jó magvetésének. Na, testvéreim, itt a látszatcsal, legalábbis a vetést és aratást illetően tudni, Jézus Krisztus kereszthalála nem aratás, hanem magvetés. Ő mondta, hogy ha a földbe esett gabonamag nem hal el, hanem egymaga marad, akkor nincs értelme a vetésnek. De ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. És ugyanígy megváltó úrunk mondta, ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Testvéreim, Jézus hatása életében is hatalmas volt. Hát gondoljunk csodatételeire, gyógyításaira, halott támasztásaira is. Azonban az igazi hatása, az igazi aratás a kereszthalála után következett be. És ebből él az egyház 2000 év óta. Erre emlékezünk minden úrvacsorakor. amikor ott van a szereztetés jégében, hogy mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És ez a magvetés eredményezett, és eredményez ma is megtéréseket. És ez a magvetés ad erőt a szenvedéseknek az elhordozásában is. De testvéreim, az Úr Jézus feltámadásának és mennybe menetelének csodálatos aratása az lesz, amikor minket is feltámaszt a mi Urunk, és odavisz az örök életbe és az üdvösségbe. Következő üzenet ennek az igének az, hogy van bizonyos tragédia is a vetésben. Hát mi ez a tragédia? Az, hogy az ember nincs tisztában azzal, hogy mit vet. Hogy jó magot vet, vagy rossz magot vet. Azt tartják, gondolom ismeritek a közmondást, hogy a pokol tornáca jó szándékokkal van kikövezve. Igen, sokszor az ember azt gondolja, hogy jót vet, és csodálkozunk, hogy rosszat aratunk. Igen, az előbb utaltam a rossz helyzetre. Kiváló gazdasági elemzők elmondják, hogy valahogy rossz volt a magvetés. Aztán rosszul kezelték a vetést, és íme most nagyon rossz az aratás. Válság van világszerte. Moldova György, gondolom, hogy nem ismeretlen a testvérek előtt a neve, írt egy könyvet, azt mondják, hogy nem találkoztam ezzel a könyvvel, azt mondják, hogy egy vaskos könyv, ez a címe, hogy a bűn aratása. Sok mindent elmond ez a könyv, egy dologról nem beszél. A bűn magvetéséről, pedig az a fontos, ott kezdődnek a dolgok. Az egyik börtönlelkész írja le, hogy beszélgetett egy rablógyilkossal, hogy kezdődött az egész. Hát hogy került ide? Azt mondja, hogy valamikor édesanyámtól loptam egy kocka cukrot. Itt kezdődött. Egy csöpp a tengerben szinte. És micsoda hatalmas növekedése a bűnnek. Testvéreim, van azonban nagy vigasztalás is ebben az igében, az, hogy a maga idejében aratunk. Milyen jó, hogy ott van az igében ez, hogy a maga idejében. Mit jelent ez, szeretteim? Azt jelenti, hogy az aratás idejét nem mi szabjuk meg, hanem az örökkévaló Isten kezében van az aratás ideje, mint hogy életünk ideje is Isten kezében van. De ő nem csúfoltatik meg. Ha van vetés, akkor lesz aratás is. És nekünk, testvéreim, minden körülmények között vetnünk kell. És nem azon gondolkozni, hogy érdemes vetni. Lesz aratás. Vagy mikor lesz aratás? Jézus Urunk, amikor ezen a földön járt, és küldetését teljesítette, nem ezek a gondolatok foglalkoztatták. Ő engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Testvéreim, az ige azt mondja, hogy aki a testnek vet, most vigyázni kell, nagyon fontos az igének ez a mondani valója. Aki a testnek vet, a testnek arat veszedelmet. Miért van ez így? Mert tudjuk az igéből, hogy a test gondolata a halál. És Pál apostol írja ugyancsak a Galatákhoz írt levelében, a bűnnek szinte a katalógusát adja, amikor elmondja, hogy a dobzódások, irigységek, visszavonások, háborúságok, pártoskodás, házasságtörés, sok minden, ugye az embernek a rossz magvetése, a testnek. Viszont aki a léleknek vet, a léleknek ad arat örök életet. Erre nézve is azt mondja a mi igénk, hogy a lélek gondolata viszont élet és békesség. Igen, testvéreim, csodálatos ez, amikor az élet és a békesség kerül a szemünk elé, mert az életet csupa nagybetűvel kell írni. Mert nem csak ezt az életet jelenti, és elsősorban nem ezt az életet jelenti, hanem az örök életet. És a békesség, békességem van Istennel, Jézus keresztjének vére által, békességem van másokkal, és békességem van önmagammal. Tehát vetni kell a jót, vetni kell a léleknek, testvéreim, akkor is, ha nehéz a helyzetünk, akkor is, ha magunk is vigasztalásra szorulunk, akkor is vetni kell a jót. Isten ígért nekünk valamit. Ígért nekünk csodálatos dolgokat. Ígért nekünk olyat, hogy sírva vetünk és vigadozással aratunk. A 126. Zsoltárban van ez. És egy másik ígéret, Hóseás proféta könyvében. Vessetek magatoknak igazságra, és arassatok kegyelem szerint. Mit jelent ez, testvéreim? Tituszhoz írt levélből idézek, megjelent az Isten édvezítő kegyelme minden embernek. És ez a mi Úrunk Jézus Krisztus. Tehát hogyan vessünk és hogyan arassunk? Jézus Urunkkal közösségben. Amen. Testvéreim, a 469. dicséretet énekeljük most. A 469. dicséret Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Úr Jézus Krisztusunk, bocsásd meg, ha belefáradtunk a megvetésbe. Nem néztünk rád, aki fáradhatatlanul vetetted a mennyei magvakat, még akkor is, ha ezért üldöztek téged, és keresztre juttattak. Urunk Istenünk, Úr Jézus Krisztusunk, bocsásd meg nekünk, hogyha belefáradtunk, mert nem maradhattuk le munkánknak a gyümölcsét, vagy egyáltalán nem bíztunk az aratásnak a valóságában. Bocsásd meg, Úr Jézus Krisztusunk, ha olykor rosszat vetettünk, és csodálkoztunk, hogy rossz lett az aratásunk. Ó, Urunk, a sátán diktálja sokszor a rossz magvetést. Őrizd meg, Úr Jézus Krisztusunk, a sátán magvetésétől, és a te magvetésed hadd diadalmaskodjon, ami szívünkben, ez hadd erősödjön meg, hogy boldog lehessen majd a mi mennyei aratásunk. Urunk Istenünk, így írt szívünkbe az ígét. Urunk Jézus Krisztusunk, te légy így a gyülekezetünk őriző pásztora, és a mi őriző pásztorunk is. Légy ott, Urunk, azokkal, akik pihennek, nyaralnak, üdülnek, jól megérdemelt pihenésüket töltik sok munka után. Légy ott, Urunk Istenünk, azon a felemelő lelkigyűlésen, amelyik Mátraházán folyik most lelkipásztor testvéreinkkel. Áld meg gyülekezetünknek kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömöket hordozókat, vagy a fájdalmat, gyászt viselőket. Urunk, a te áldásod, Úr Jézus Krisztusunk, a te velünk léted, ne szűnjön meg, hanem legyen állandó. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, az egyházközség nevében megköszönöm hálás szívvel az imádságokat, amelyekkel lelki életünket igyekeztek segíteni, és az anyagi áldozatvállalást is, amellyel anyagilag segítitek egyházközségünket. Testvéreim, az ige alkalmak meglesznek a héten is, kedden délután 6 órakor a Biblióra. Örömmel hirdetem, hogy jövő vasárnap keresztelés lesz a gyülekezetben. Imádkozzunk a keresztelendő gyermekért, az őket megkeresztelni akaró szülőkért, nagyszülőkért, hogy ne csak egynapos ünnep legyen a keresztelés, hanem elindulás legyen a Jézus Krisztusunk keskeny útján. Szeretettel hirdetem, hogy szerdán reggel 7:30-kor indul a gyülekezet csoportja Nagysolymosra, gondolom, hogy ez évenként visszatérő alkalom. 3 üres hely van még, Isten tisztelet után lehet rá jelentkezni Ács Péter testvérünknél. Tehát szerdán 7:30-kor indul a gyülekezeti csoport a nagysolymosi testvér gyülekezethez. Jézus Krisztus Urunk legyen a gyülekezet őriző pásztora. Záró énekként a 200. dicséretet énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és úgy fogadjuk Istennek áldását. A 200. dicséret így kezdődik: ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk. mint ezeknek utána Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon békességet néked. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.